Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk híreiből. A család evangéliuma öröm, amely betölti szívünket, tájékoztató a Szent Évről. Az államtitkárság pénzalapjainak kezelése az apostoli szék vagyonkezelőségéhez kerül. Ferenc pápa levele a 43. európai tézei találkozó résztvevőihez. A pápa karácsonyi ajándéka római hajléktalanoknak 4000 Covid-teszt.
A család evangéliuma öröm, amely betölti szívünket, tájékoztató a Szent Évről. A világiak, család és élet dikasztériuma spirituális, lelkipásztori és kulturális kezdeményezésekkel kívánja támogatni a plébániákat, egyházmegyéket, egyetemeket és társulatokat az Amoris Laetitia család Szent Évében, amelyet Ferenc pápa december 27-én Szent Család vasárnapján hirdetett meg. A Szent Év 2021. március 19-én a családi szeretet szépségéről és öröméről szóló apostoli buzdítás közzétételének 5. évfordulóján kezdődik, és 2022. június 26-án zárul a családok 10. világtalálkozója alkalmából, amelyet Rómában rendeznek meg a Szent Atya jelenlétével. A világjárvány tapasztalata még jobban rávilágított a család, mint család egyház központi szerepére, és rámutatott a családok közötti kapcsolatok jelentőségére. Olvassuk a világiak, család és élet dikasztériumának közleményében. A különféle spirituális, lelkipásztori és kulturális jellegű kezdeményezések révén az Amoris Laetitia család Szent Évében Ferenc pápa a világ összes egyházi közösségéhez kíván szólni, arra buzdítva minden személyt, hogy legyen a családi szeretet tanúságtevője. A közleményben a dikasztérium arról is tájékoztat, hogy a plébániák, egyházmegyék, egyetemek, egyházi mozgalmak és családtársulatok részére rendelkezésre bocsát olyan eszközöket, amelyek erősegítik a család lelkéletének képzését, a házasságra előkészítést, jegyes oktatást, családpasztorációt, a fiatalok érzelmi életét érintő oktatást, a házastársak és családok életszentségére vonatkozó formációs eszközöket. Szerveznek továbbá nemzetközi akadémiai szimpóziumokat, hogy elmélyítsék az apostoli buzdítás tartalmát, összefüggéseit azokkal a rendkívüli időszerű tematikákkal kapcsolatban, amelyek a világ összes családját érintik. A Szent Év március 19-i megnyitásának táblatában a dikasztérium angol, francia, spanyol, portugál és olasz nyelvű tájékoztató tett közé, amely letölthető honlapjáról www.amorislaetitia.va címen. A honlapot folyamatosan frissítik majd, követve a Szent Év eseményeit. Ferenc pápa Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítása magába foglalja a Szent Év célkitűzéseit. Az első annak a megismertetése és tapasztalattá tétele, hogy a család evangéliuma öröm, amely betölti szívünket és egész életünket. Egy család, amely felfedezés megtapasztalja annak az örömét, hogy egy ajándék birtokosa, és hogy ő maga ajándék az egyház és a társadalom számára világosság lehet a sötétségben. Egy másik célkitűzés annak a hirdetése, hogy a házasság szentsége gazdag érték, amely magában hordozza az emberi szeretet átformáló erejét. A családok váljanak a családpasztoráció főszereplőivé, a fiatalok legyenek tudatában annak, hogy milyen fontos a szeretet igazságára és az önátadására való nevelés, a családpasztoráció foglalja magába a család összes alkotó elemét. A dikasztériumok tájékoztatójában a kezdeményezések között szerepelnek a család élet szépségeiről és nehézségeiről szóló találkozók is. Bátorítani kell a család társadalmi értékének elismerését, létre kell hozni a családok és a nehéz helyzetekben segítő lelkipásztorok hálózatát. Különös figyelmet kell fordítani a válságban lévő házaspárokra, valamint az idősekre, felszámolva a leselejtezés és közöny kultúráját. A fiatalokkal olyan témákat beszéljenek meg, mint a család, a házasság, a tisztaság, az életre való nyitottság, a közösségi oldalak használata, a szegénység, a teremtett világ tisztelete. A szentés során fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre is. Az Amoris Laetitia a család szentély sajátos aspektusa az a szándék, hogy a házastársakat egyre nagyobb mértékben bevonják az egyházmegyei és plébániai struktúrákba, elmélyítve a lelkipásztori munkatársak, szeminaristák, papok családpasztorációs képzését, hogy a családokkal együttműködve képesek legyenek válaszolni korunk kihívásaira. Ezért fontos lesz a család, mint családegyház, és az egyház közti kölcsönösség megvalósítása, hogy felfedezzék és érvényre juttassák egymást, mint nélkülözhetetlen ajándékot a másik számára. Pontos lesz továbbá a család természetéből fakadó misszionárius hivatásának előmozdítása is. Olvassuk többek között a Világiak család és élet dikasztériuma tájékoztatójában.
Az államtitkárság pénzalapjainak kezelése az apostoli szék vagyonkezelőségéhez kerül. Ferenc pápa bizottságot állított fel, amelynek 3 hónapon belül meg kell valósítania azt a feladatot, amit ő maga kért az államtitkártól tavaly augusztusi levelében. A vatikáni államtitkárság pénzügyi alapjait a gazdasági titkárság ellenőrzi majd. Az államtitkárság által kezelt alapokat hamarosan az apostoli szentszék vagyonkezelősége, az APSA kezeli, és a gazdasági titkárság ellenőrzi. A hírt a vatikáni sajtóterem igazgatója Matteo Bruni jelentette be. Arról tájékoztatta az újságírókat, hogy november 4-én, szerdán a pápa összehívott egy megbeszélést, amelyen jelen volt Pietro Parolin bíboros államtitkár, Edgar Peña Parra érsek, az államtitkárság helyettese, Fernando Vergez püspök, Vatikán városállam kormányzóságának főtitkára, továbbá Nuncio Galantino püspök, az apostoli szék vagyonkezelőségének elnöke, és Juan Antonio Guerrero jezsuita atya, a gazdasági titkárság prefektusa. A találkozó célja az volt, hogy elősegítse annak a folyamatnak a megvalósítását, amelyet Ferenc pápa augusztus 25-én az államtitkársághoz intézett levelében kért. Ez pedig nem más, mint hogy az államtitkárság pénzalapjai irányítása és kezelése átkerüljön az APSA felügyelete alá, míg a pénzek ellenőrzése pedig a gazdasági titkárság kezelésébe kerüljön. Ugyanezen az ülésen a pápa felállította az átmenet és ellenőrzés bizottságát, amely azonnali hatállyal megkezdte működését, hogy az elkövetkező 3 hónapban megvalósítsa az államtitkárhoz intézett levél rendelkezéseit, hangsúlyozta a szentszéki szóvívő. A bizottság az államtitkárság helyetteséből, az APSA elnökéből és a gazdasági titkárság prefektusából áll. Közzétették a Parolin bíborosnak címzett levelet is, amellyel Ferenc pápa tavaly augusztusban kérte ezt az átalakulást. A kúria reformja kapcsán átgondoltam és imádkoztam a lehetőségért, hogy olyan impulzust adjak, amely lehetővé teszi a gazdasági és pénzügyi tevékenységek egyre jobb megszervezését, folytatva egy olyan evangéliumi vezetési irányvonalat, amely mindenki vágya, írta a pápa augusztusi levelében a vatikáni államtitkárnak. Ferenc pápa kiemelt fontosságúnak nyilvánította, hogy az egyes gazdasági és pénzügyi szervezetek küldetését világosan meghatározzák annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a szükségtelen és káros átfedések, valamint a részekre bomlás vagy a dupla munka. A levél kiemeli, hogy az államtitkárság minden kétséget kizáróan az a dikasztérium, amely a legszorosabban és közvetlenül támogatja a pápa tevékenységét missziójában, és amely alapvető viszonyítási pontot jelent a kúria és az ehhez tartozó dikasztériumok életében. Úgy tűnik azonban, hogy nem szükséges vagy helyén való, hogy az államtitkárság ellássa mindazokat a feladatokat, amelyeket már más dikasztériumokra bíztak. Ezért előnyösebb, ha a szubszidiaritás elvét gazdasági és pénzügyi kérdésekben is alkalmazzák anélkül, hogy sérülne az államtitkárság sajátos szerepe és az általa végzett nélkülözhetetlen feladat. Ennek fényében Ferenc pápa elrendelte, hogy az államtitkárság minden pénzügyi alap és ingatlan vagyon kezelését ruházza át az apostoli szék vagyonkezelőségére. A pénzügyi alapok és ingatlan vagyonok eközben mindenképpen megőrzik jelenlegi céljukat. Különös figyelmet érdemelnek a Londonban és a Centurion alapban végrehajtott befektetések, amelyekből a lehető leghamarabb ki kell lépni, vagy legalábbis el kell érni, hogy megszűnjenek a jó hírnévvel kapcsolatos kockázatok, írta a pápa augusztusi levelében. Ferenc pápa továbbá megállapította, hogy az államtitkárság által eddig kezelt összes alapot be kell építeni a Szentszék összevont költségvetésébe, és hogy gazdasági és pénzügyi kérdésekben az államtitkárság egy olyan költségvetéssel működjön, amelyet jóvá hagytak a szokásos mechanizmusok által és a megfelelő eljárásokkal, amelyeket bármely dikasztérium esetén is alkalmaznak. Ez alól kivételt képeznek a titkosnak tekintett ügyek, amelyeket az erre a célra létrehozott bizottság hagy jóvá. A gazdasági titkárság feladata a római kúria valamennyi szervének az ellenőrzése és a felügyelete. A gazdasági és pénzügyi felügyelet terén az államtitkárság ezentúl nem lesz felelős a Szentszék egyetlen szervének, illetve a hozzájuk kapcsolódó szerveknek a felügyeletéért és ellenőrzéséért. Figyelembe véve, hogy az államtitkárságnak nem kell többé a vagyonok igazgatásával és kezelésével foglalkoznia, érdemes lesz újra definiálni a saját közigazgatási hivatalát, vagy átértékelnie annak fennállásának szükségességét, fogalmazott augusztusi levelében Ferenc pápa.
Pietro Parolin bíboros államtitkár levele a 43. európai tézéi találkozó résztvevőihez. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával Ferenc pápa levelet küldött a 43. európai tézéi találkozó résztvevőinek, amelyben arra biztatja a fiatalokat, hogy most se különösen nehéz helyzetben merjenek reménykedni minden reménytelenség ellenére is. Kedves fiatalok, kezdődik a levél. A tezéi közösség több mint 40 éve minden esztendőben előkészít egy európai találkozót a földrész egyik nagyvárosában, amelyen fiatalok több generációja vesz részt. Ferenc pápa idén is örömmel csatlakozik hozzátok gondolatban és imádságban. Az egészségügyi helyzet ezúttal nem tette lehetővé az ilyen összejövetel megtartását, de ti kreativitást és képzelőerőt tanúsítottatok. Jól lehet szétszórtan, különféle helyeken vagytok, mégis az új kommunikációs eszközöknek köszönhetően soha nem látott módon kapcsolódtok össze, és így kiterjesztitek ezt a találkozót az összes földrészről érkező fiatalra. E napok során, amikor együtt imádkoztok, hitben és bizalomban támogatjátok egymást azért, hogy tudjatok reménykedni alkalmas és alkalmatlan időben is, miként a remélni minden időben üzenet témája megjelöli a 2027-es év zarándokútját. Ahogy a Szent Atya említi, Fratelli Tutti enciklikájában. Elszigetelten senki sem tud szembesülni az élettel. Szükségünk van egy olyan közösségre, amely támogat bennünket, segít nekünk, és amelyben segítjük egymást előre tekinteni. Ne tartozz azok közé, szól a levél, akik kétségbeesést vetnek, és állandó bizalmatlanságot keltenek, mert ez kioltaná a remény erejét, amit a feltámadt Krisztus lelke nyújt nekünk. Éppen ellenkezőleg engedd, hogy ez a remény benned lakjon, mert ez ad bátorságot neked, hogy Krisztust kövesd, és hogy együttműködhess a leginkább rászorulókkal, különösen azokkal, akiknek nehéz szembenézniük a jelenkor nehézségeivel. A remény merész, képes túllátni a személyes kényelmen és biztonságon, a látóhatár beszűkítő megszorításokon, hogy megnyílhassa az életet szebbé és méltóbbá tevő nagy eszmék előtt. Járjunk reményben, szól az idézet. Az egész év során tovább folytathatjuk a találkozás és testvérisség kultúrájának fejlesztését, hogy együtt haladjunk a Krisztus feltámadása által feltárt reménytávlata felé. Kedves fiatalok, a Szentatya megáld mindenkit, a Tezélyi Közösség testvéreit, valamint családjaitokat és mindazokat, akik szerte a világon részt vesznek veletek együtt ezen a nemzetközi találkozón. Zárul Pietro Parolin bíboros államtitkár levele a 43. Európai Tezélyi Találkozó résztvevőinek. Ferenc pápa karácsonyi ajándéka római hajléktalanoknak. 4000 COVID-teszt. Karácsony ünnepére Ferenc pápa praktikus ajándékkal lepte meg a római hajléktalanokat, 4000 koronavírus-tesztet bocsátott rendelkezésükre, amelyet Szlovákia ajándékozott a Szentatya Karitászának. A szlovák kormány jóvoltából a szlovák nép ajándékaként érkezett COVID-teszteket az apostoli alamizsna hivatal vette át, a Szolidáris Orvoslás Intézete és a Gallicanoi IFO egészségügyi szervezettel karöltve. A tesztekkel a hajléktalanok körében végzett vizsgálatot a római önkormányzat egészségügyi hatóságával együtt végzik. A Szolidáris Orvoslás Intézete és a Gallicanoi IFO egészségügyi szervezete a Konrád Krajewski pápai főolamizsnás bíborosnak eljuttatott üzenetükben mondtak köszönetet. Hangsúlyozzák, hogy a római hajléktalanok COVID-tesztelése e nagylelkű adomány révén vált lehetségessé, akiket a pápa karitásza előszeretettel támogat. Segítségével éppen a legsérülékenyebbek kapnak testi és lelki támogatást, amelyre a mostani világjárvány időszakában kifejezetten nagyobb szükségük van. Az olasz Wikipédia a senzatetto hajléktalan, szó szerint fedél nélküli címszó alatt a következő adatokat közli. Európa jelenlegi 512 millió lakosának 10,4%-a küzd lakhatási nehézségekkel, 4%-a egészségtelen otthonban lakik, 7,8%-a pedig nem tud megfelelő hőmérsékletet biztosítani az otthonaikban. Pestések szerint 700 ezerre teheti az európai hajléktalanok száma. Az olasz állami statisztikai hivatal az ISTAT adatai szerint 2015-ben 50.724 hajléktalan tartottak nyilván, de számuk azóta évről évre emelkedett. Világviszonylatban így Olaszország esetében is jellemző a hajléktalanok döntő mértékű nagyvárosi jelenléte. Itáliában az összes fedél nélküli közel 40%-a Milánóban és Rómában él, közel kétharmaduk nagyvárosi lakos, a maradék egyharmad pedig 70.000-250.000 lakosú közepes nagyságú városokban él. A hajléktalanok 84%-a férfi, jelentős részük nem olasz, hanem külföldi. Az ISTAT tavalyi jelentése szerint Olaszország lakossága 59 millió 30 ezer fő volt, 170 ezerrel kevesebb az előző évhez képest. Folyamatos a külföldi személyek, stranierik, jelenléte az országban, tavaly számuk meghaladta az 5 millió főt, arányuk az összlakosság 8,9%-a.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.